Líziői kis Szent Teréz. Az egyháztörténelem nagyjairól szóló sorozatunkban vajon mi keresni valója van egy olyan személynek, akinek a neve előtt a kisjelző található. Kis Szent Teréz. A kisjelzőt megkülönböztetésül kapta, hogy össze ne tévesszük Avilai Szent Terézzel, akit viszont Nagy Szent Teréznek szoktak nevezni. Kis Szent Teréz rövid életet élt, mindössze 24 éves volt, amikor meghalt tüdőbajban. De ez a rövid földi idő mégis elég volt arra, hogy nagyjá legyen. Nem csak a szentek sorába iktatták, hanem az egyház tanítók közé is emelte II. János pápa. Ő lett az egyház legfiatalabb egyház tanítója a szó kettős értelmében. Nem csak rövid földi életet élt, hanem ő jelen pillanatig az utolsó, akit egyház tanítóvá nyilvánított a pápa. Ő a 33. az egyháztanítók sorában. Az egyháztanítók olyan férfiak és nők, akiket az egyház nem csak szentként tisztel, hanem írásaik, prédikációi különleges értéke miatt azok olvasását külön is ajánlja. 1295-ben iktatta az egyháztanítók sorába a pápa elsőként Szent Ágostont, Ambrust, Jeromost és Nagy Szent Gergely pápát. Három nő van az egyház tanítók között, Szijjénai Szent Katalin, Nagy és Kis Szent Teréz. A legtöbb egyház tanító még egy külön jelzőt, illetve nevet is kap, amely rámutat tanításának a lényegére, vagy kiemeli annak sajátos jellegét. Kis Szent Teréz a Doctor Infantiae Spiritualis, magyarul a lelki gyermekség doktora, és a Doctor Viae Parvuli Amoris, vagyis a kis szeretet útjának a doktora elnevezést kapta. Hivatását keresvén gyermekkorában sok mindenről álmodott. Szeretett volna próféta, apostol, doktor, vértanú, misszionárius, pap is lenni. Maga így írt erről. Jézus, Jézus, ha le akarnám írni minden vágyamat, tőled kellene kölcsönvennem az életkönyvét, azt számol be minden szentnek a cselekedeteiről, és ezeket a cselekedeteket én mind valóra szeretném váltani, érted? Ima alatt, miközben vágyaim valósággal kínpadra vontak, felütöttem Szent Pál leveleit, hogy valamilyen választ keressek rájuk. Pillantásom a korintusiakhoz írt első levél 12. és 13. fejezetére esett. Az elsőben azt olvastam, hogy mindnyájan nem lehetünk apostolok, proféták, doktorok. Hogy az egyház különféle tagokból áll, s hogy a szem ugyanakkor nem lehet kéz is. A felelet világos volt, de nem elégítette ki vágyaimat, nem teremtett bennem békét. Anélkül, hogy bátorságomat vesztettem volna, folytattam az olvasást, és ez a mondat könnyebbülésemre szolgált. Törekedjetek a legtökéletesebb adományokra, én azonban egy még fenségesebb utat mutatok nektek. És az apostol elmagyarázta, hogy a legtökéletesebb adományok is mennyire semmisek szeretet nélkül. Végre megtaláltam nyugalmamat. Az egyház misztikus testét szemlélve egyik Szent Pál leírta tagban sem ismertem magamra, jobban mondva mindegyikben magamra akartam ismerni. A szeretet kezembe adta hivatásom kulcsát. Megértettem, hogy csupán a szeretet tartja mozgásban az egyház tagjait, hogy ha a szeretet véletlenül kihalna, az apostolok nem hirdetnék tovább az evangéliumot, a mártírok nem akarnák már vérüket ontani. Megértettem, hogy a szeretet magában foglalja az összes hivatásokat, hogy a szeretet a minden, hogy átfog minden időt és minden teret. Egy szóval, hogy örökkévaló. Én akkor túláradó, észvesztő örömömben felkiáltottam. Ó Jézusom, én szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat. Az én hivatásom a szeretet. Igen, megtaláltam helyemet az egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Az én édesanyámnak, az egyháznak a szívében én leszek a szeretet. Így minden leszek, így meg fog valósulni az álmom. Mivel rövid földi életet élt, életének keretei könnyen megrajzolhatók. Tanításának azonban nagyobb figyelmet szentelünk. 1895-ben, 2 évvel halála előtt vérszerinti nővérei kérésére és elöljárója parancsára elkezdte leírni gyermekkora emlékeit. Ezekből született meg az Egy lélek története című könyv, amely 10 fejezetből áll. Elöljárója összegyűjtötte Terész különböző mondásait. 1926-ban ez a gyűjtemény az Utolsó szavak címmel jelent meg. Ezekből idézünk. Életműve azonban sokkal gazdagabb annál, mintsem, hogy fél órás előadásban bemutathassuk. A tőle idézett gondolatok inkább kertcsinálónak valók, hogy személyesen is kézbe vegyük írásait. A franciaországi Alessonban született 9. gyermekként 1873-ban. 4 éves volt, amikor édesanyját elveszítette. A 9 gyermekből a 4 fiú meghalt, és csak az 5 lány maradt életben. Édesanyja halála után költözött a család Lisieux-be, itt élt ugyanis nagybátyjuk. Teréz így emlékezik vissza életének legkorábbi szakaszára. A jó Istennek úgy tetszett, hogy szeretet vegyen körül. Első emlékeim tele vannak mosollyal és a leggyengédebb becézéssel. Hogy nem mindennapos lélek lakik benne, az már 3 éves korában megmutatkozott. Ennyi idős volt, amikor megfogalmazta jelmondatát. Semmit meg nem tagadni Jézustól. Volt egy rózsafűzésszerű lánca, amelyen a kisgyermek számlálta napi kis áldozatait, és esténként édesanyja elé vitte, hogy vizsgálja felül. A szeretet megnyilvánulásai közé sorolta már ekkor, hogy nem panaszkodik, ha elvesznek tőle valamit. 8 éves korában kezdett iskolába járni a bencés nővérekhez. 2 év múlva súlyosan megbetegedett, komoly pszichés panaszai voltak. Ez nővére Paulina kolostorba vonulása után következett be. Olyan mély lelki megrendülés vett erőt rajta, hogy napokon át szinte teljes bénaságban feküdt. Néha még a legközelebbi hozzátartozóit sem ismerte föl, és úgy látszott, semmi módon nem lehet rajta segíteni. Akkor az édesapja és a nővérei letérdeltek az ágyánál lévő Mária kép elé, és imádkoztak. Egyik nővére, Mária, egyszer csak észrevette, hogy a beteg egészen elragadtatva figyeli a képet. majd felül az ágyban, és gyógyultan leszáll róla, mintha semmi baja nem lett volna. Teréz aztán némi vonakodás után elmondta, kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. Hirtelen megelevenedett a kép. Isten anyja olyan szép volt. Közel jött hozzám, és rám mosolygott. 13 éves, amikor először szentáldozáshoz járulhat. 1886 karácsonyán volt az idézett élménye, amikor felfogta, hogy Isten a felebaráti szeretetre hívja őt. További elmélyülést hoz a következő esztendőben az a meghívás, amelyet a megfeszítettől kapott, aki arra hívta, hogy rajta keresztül akarja megváltó vérét kiárasztani a lelkekre. Teréz ettől kezdve többször mondogatta lelki vezetőjének, hogy nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön. Ez év májusában engedélyezte a gyuntatója, hogy hetenként négyszer áldozhasson, majd egy hónappal később egy ötödik áldozás lehetőségét is megadta azzal, hogy a héten előforduló ünnep nem számított a négy áldozás közé. Ez akkor még nagy kivételnek számított, hiszen a gyakori szentáldozást ajánló és engedélyező 10. Pius pápa előtt vagyunk. Kicsikora óta foglalkoztatta a szerzetesi élet. Ezt a vágyat csak fokozta, hogy két nővére belépett a kármelita rendbe. Már 15 éves korában ő is kármelita akart lenni. De először édesapja nem akarta engedni, és miután ő megadta beleegyezését, egyházi előjárói utasították el kérését többször is fiatalkora miatt. Végül egy római zarándoklaton eléggé merészen a Szentatya 13. Leó pápa elé terjeszti kérését, de ő is türelemre intette. Imádkozott egy halálra ítélt gyilkos megtérésért, és amikor imádsága meghallgatásra talált, még jobban növekedett benne a vágy, hogy napról napra lelkeket mentsen. A lelkek utáni vágytól szinte megszállottan mindent megtett azért, hogy haladéktalanul beléphessen a kármelita apácák kolostorába. Végre 1888. május 9-én Teréz átléphette a Lisieux-i Kármel kapuját, de nem gyermeki illúziókkal, hanem azért, hogy lelkeket mentsen, és elsősorban a papokért imádkozzék. Amikor végre jelöltként beléphetett a kolostorba, az első órától fogva éreznie kellett, hogy mibe kerül a lelkek mentése. Apjától éppen elbúcsúzott, és megkapta tőle az atyai áldást, amikor megjelent a kolostor papja az ajtóban, és odaszólt a nővéreknek, de úgy, hogy apja is hallja. Na most te deumot zenghetnek, tisztelendő anyák. A főtisztelendő püspök úr megbízásából hoztam maguknak egy 15 éves gyermeket, akinek a belépését maguk akarták. Kívánom, hogy reményeik meg ne hiúsuljanak, de figyelmeztetem önöket, hogy a felelősség egyedül az önök vállán nyugszik, ha valami nem a várakozásnak megfelelően történik. Előjárója úgy vélte, hogy hivatali kötelessége megtörni ezt a fiatal jelöltet, és a maga kicsinyes módján teljesítette is képzelt kötelességét. Valahányszor elment Teréz mellett, mindig volt valami bíráló, megalázó megjegyzése. időről időre maga elé rendelte, és közel egy órán át sorolta ellene szóló kifogásait. Teréz némán hallgatta a méltatlan szidásokat, de a szíve vézett. Így írt erről. Harcolnom kellett. A természetem egyáltalán nem volt hajlékony. Nem volt olyan nap, hogy meg ne sebesültem volna. De kiállta a próbákat, és következő előjárói felfedezték a benne rejlő értékeket. 1893-ban megválasztották előjárónak a Jézusról nevezett Ágnes nővért, aki Terézt kinevezte újoncmesternőnek. Teréz e tevékenysége során fedezte fel, hogy a lelki gyermekség mennyire hatékony törvény a természet feletti életben, és hogy ez nem csak a maga számára járható út. A bevezetőben azt mondtuk, hogy ő a kis szeretet útjának a doktora. Egyik nővértársa megkérdezte tőle, hogy mit ért azon, hogy kisgyermeknek kell maradni a jó Isten előtt. Ezt válaszolta. Azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket. Mindent a jó Istentől várunk, mint a kicsi gyermek is, mindent apjától vár. Azt jelenti, hogy semmiért sem nyugtalankodunk, nem gyűjtünk vagyont. Még a szegények is megadják gyermeküknek azt, amire szüksége van. De amint megnő, apja nem akarja tovább eltartani, és azt mondja neki, most már dolgozz, megállsz a saját lábodon is. Hogy ezt ne halljam, nem akartam megnőni. Tudtam, képtelen vagyok biztosítani életszükségletem, a mennyei örök életet. Tehát mindig kicsi maradtam, és így nem volt más foglalkozásom, mint az, hogy virágot szedjek, a szeretet és áldozat virágait, és hogy felajánljam azokat a Jóisten tetszésére. Kicsinek lenni még azt is jelenti, hogy erényeinket nem tekintjük saját erőnkből fakadónak, hanem felismerjük, hogy ez a Jóisten kincse, amit kisgyermeke kezébe ad, hogy akkor használja fel, amikor szükségét érzi. Végül azt is jelenti, hogy nem csüggedünk el hibáink miatt, mert a gyermekek gyakran elesnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak maguknak. A Jóisten megad nekem így minden eszközt ahhoz, hogy igen kicsi maradjak. De éppen erre van szükségem. Mindig elégedett vagyok. Úgy rendelkeztem be, még a vihar közepette is, hogy jól megőrizzem belső békémet. Ha a nővérek közötti viszálykodásokról hallok, a magam részéről arra törekszem, hogy ne induljak fel se egyik, se másik ellen. Például miközben hallgatom őket, kinézek az ablakon, és élvezem belsőleg az ég, a fák látását. A kicsinységhez az is hozzátartozik, hogy teljesen Istenre támaszkodunk. Teréz ezt így fogalmazza. Egyedül a jó Istent kell hasznosítani, mert az én kis semmiségemben nincs mit gyümölcsöztetni. Szent Péter is magára támaszkodott Isten helyett. Ezért bukott el. Ez a lelki gyermekség nem jelenti a felelőtlenséget, önállótlanságot, befolyásolhatóságot, és különösen nem jelentheti a saját akaratunkhoz való minden áron való ragaszkodást. Istenhez való viszonyunkban, az őrá való hagyatkozásban kell gyermeknek maradnunk. Hogy ezt Teréz is így gondolta, bizonyítja a tőle származó következő gondolat, amely mutatja egyben azt is, hogy előjáróként is megállta a helyét. Következő szavai a szülők és nevelők számára is irányt mutatnak. Nem szabad megengedni, hogy a jóság gyöngeséggé fajuljon. Amikor valaki a másikat igazságosan megfeddette, nem szabad visszakozni, nem szabad elérzékenyedni, nem szabad azon gyötrődni, hogy a másiknak fájdalmat okozott az ember, hogy a másikat szenvedni és sírni látja. Ha a bánkódó után szalad, hogy megvigasztalja, több rosszat tesz neki, mint jót. Ha magára hagyja, ezzel kényszeríti, hogy a jó Istenhez folyamodjon, hogy meglássa hibáit és megalázza magát. Máskülönben hozzászokik ahhoz, hogy a megérdemelt feddés után vigasztalást nyer, és ugyanolyan körülmények között mindent úgy tenne, mint az elkényeztetett gyermek, aki mindaddig topozzékor és kiabál, amíg anyja nem jön letörölni könnyeit. Szavaiból nem következik, hogy a feddés lenne a nevelés legfontosabb eszköze. Sokkal fontosabb, hogy felfedezzük a másikban a jót is, és tapasztalja részünkről, hogy szeretjük. És fontos az is, hogy a szeretetet, ami bennünk van, iránta megfelelő formában ki is fejezzük. Teréz ezt így fogalmazza. Most értettem meg, a tökéletes szeretet abban áll, hogy elviseljük mások hibáit, soha nem csodálkozunk gyengeségeiken, épülünk az általuk gyakorolt erény legkisebb megnyilatkozásain. Mindenek felett azonban azt értettem meg, nem szabad hagynunk, hogy a szeretetünk a szívünk mélyén maradjon bezárva. Nagy eredménye a nevelésnek, ha sikerül a neveltben felkelteni a vágyat az önnevelésre. Mindnyájunknak nevelnünk kell magunkat. Saját tapasztalatairól etéren Teréz így ír előjárójának. Amikor hibát követek el, mely elszomorít, nagyon jól tudom, hogy ez a szomorúság hűtlenségem következménye. De azt hiszi, hogy ennyiben maradok? Ó, nem! Nem vagyok olyan ostoba. Sietek azt mondani a jó Istennek, Istenem, tudom, hogy a szomorúság érzését megérdemeltem, de engedd, hogy felajánljam neked éppen úgy, mint egy olyan megpróbáltatást, amelyet te küldesz nekem szeretetből. Sajnálom bűnöm, de örülök a szenvedésnek, amit felajánlhatok neked. Nekem is vannak gyengeségeim, de én örvendek nekik. Én sem kerekedem mindig a földi semmiségek fölé. Például bánt, ha ostobaságot mondok vagy teszek. Akkor magamba térek, és azt mondom, sajnos még mindig ott vagyok, ahol egykor voltam. De ezt nagyon szelíden és szomorúság nélkül mondom magamnak. Olyan édes gyengének és kicsinek érezni magunkat. Egy másik kedves gondolata Máriáról. A Szent Szűz abban múl felül minket, hogy nem tudott vétkezni, mentes volt az eredeti bűntől, de másrészt nem volt annyira szerencsés, mint mi, mert neki nem volt Szent Szűze, akit szerethetett volna. számunkra ez édesség töblet, számára pedig édesség hiány. Tüdőbaja végső időszakában rengeteget szenved lelkileg is, súlyos reménybeli, hitbeli kísértései is voltak, melyek haláláig tartottak. Soha se hittem volna, hogy ennyit lehet szenvedni, mondta. Olyan vagyok, mint egy fáradt, elcsigázott utas, aki útjának céljához érve összeesik. Igen, de én a jóisten karjaiba zuhanok. Csak Istenbe tudok belehullani. Nem a halál fog utánam jönni, hanem a jóisten. A halál nem rémkép, nem olyan rettenetes kísértet, ahogy a képeken ábrázolják. A katekizmus azt mondja, hogy a halál a lélek és a test különválása. S csak az. Amikor megbetegedett, sokáig tartotta magát. Július 8-án költözött be a betegszobába, s a hónap végén felvette a betegek kenetét. Augusztus 19-én másodszor is megkapta a Szent Kenet szentségét, és szeptember 30-án ezekkel a szavakkal az ajkán halt meg. Istenem, szeretlek! 1923-ban boldoggá, 2 év múlva szentté avatta, ugyanebben az évben, december 14-én a missziók főpatrónájává nyilvánította 11. Pius pápa. 1944-ben Jeanne d'Arc mellett Franciaország második fővédőszentje lett.